Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük 370-es számú énekünket az Eke énekeskönyvből. 370-es éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön az Eke énekeskönyv 246-os számú énekét énekeljük liturgiaként, 246-os éneket.
Isten az én segítőm, az Úr az én lelkem megtartója. Segíts meg, Istenem, a te neved által, és hallgass meg az imádságomat. Magasztalom a te nevedet, Uram, mert jó vagy, mert kimentettél engem minden nyomorúságból.
Békes mindenek fele.
Hű az Isten, aki elhívott minket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, bűnbánattal vallom, hogy gyenge és elesett vagyok hitemben, mert sokszor hallgattam, de nem cselekedtem igédet. Könyörülj rajtam, és nevelj őszinte engedelmességre, hogy készségesen cselekedjem akaratodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen.
Szebb rózsája, Jézus, a völgynek legszebb virága, Jézus, szívem hódoljon neked, te vagy ékes mindenek fele.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Jézus, eljövendő nagy király, Jézus, akit minden szentje vár, Jézus, kiért minden tisztelet, te vagy ékes mindenek fele.
Imádkozzunk. Uram, tőled van minden jó, nélküled nem is élhetünk. Adj azért bölcs szívet, hogy helyesen gondolkodjunk és cselekedjünk, és így mindenkor tetszésed szerint éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mind örökkön örökké. Amen. Most pedig, testvéreim, fennállva hallgassátok meg Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapra oltár előtti felolvasásra rendelt, melyet megírva találunk Jeremiás könyvének első fejezetének 4. versétől a 10. versig a következőképpen. Jeremiás könyvének első fejezetéből a 4. verstől a 10. olvasom. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Népek profétájává tettelek, de én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Most pedig magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvéreim, Márti nem csak liturgusként szolgál most mellettem, hanem egy bizonyságtételre is előáll. Magyarósi Márti, aki nem ismeri, várpalotai származású leány, de egy nyírtelki fiú jegyezte el nemrégiben, hogy azért áll most itt mellettem. Hallgassuk meg az ő bizonyságtételét.
Köszönöm. Hát, amikor ki volt jelölve ez a két ige, és elolvastam, akkor tudtam, hogy Isten most nem csak Gergőhöz hívott ide nyírtelekre, hanem erre most 4 napot tölthettem itt, és 2 a táborban Misi bácsiékkal, és annyi mindent kaptam lelkiekben, hogy nagyon hálás vagyok ezért Istennek. És az áldásunk, a jegyességi áldásunk pedig nem itt, hanem a lányosháznál, hát Várpalotán volt, és szeretnék köszönetet mondani Misi bácsinak, hogy eljöttek Pancsa nénivel, és egy ilyen alkalmon lehettünk együtt, mert nálunk ez Várpalotán nincs. És olyan jó volt megtapasztalni, hogy a gyülekezetünk milyen szeretettel fordult felénk, és Misi bácsiék felé, és a szolgálat felé. És igaz, most egyedül jöttem ide, mert Gergő betegen fekszik, de azért szerettem volna ezt elmondani, hogy ezért Istennek mennyire hálás vagyok. És még azt szeretném felolvasni, hogy milyen igét kaptunk Misi bácsi által Istentől. Efezusiakhoz írt levél első fejezetének a 13. versétől. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. És ezért hálás vagyok Istennek. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Mi is hálásak vagyunk, hogy eljöttél szolgálni közénk. Isten tiszteletünket pedig folytassuk a 364-es számú énekünk elénekelésével. 364-es éneket énekeljük.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk János evangéliumában, annak 15. fejezetében, az első verstől az 5. a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom, a 15. fejezet első versétől. Így szól hozzánk Isten igéje. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi. És amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, bizonyára sokunk megtapasztalása volt az, hogy a régi időkben, amikor még az adóhatóság nem gátolta a kaláka munkát, akkor a falvakban, meg kisvárosokban az emberek összejöttek dolgozni. Nem csak a házépítésre, hanem akár kukoricatörésre is, vagy aztán a kukorica fosztására, vagy télen, amikor már nem volt mit csinálni a paraszti gazdaságokban. Hagyja csak, hadd mászkáljon. Szabadon a templomban nyugodtan lehet mászkálni. Télen, amikor nem volt egyéb munka, akkor a tollat fosztották az emberek, együtt dolgoztak. Élvezték azt, hogy a közös munkának milyen áldása van. Persze közben énekeltek és anekdótáztak, beszélgettek, kommunikáltak. Érdekes volt látni egyébként, ez most csak egy közbevetés, hogy az a nemzetközi tábor, amiről Márti is beszélt, hogy az utolsó két napra itt becsatlakozott, ezek az emberek el voltak ájulva, Dániából érkezettek leginkább, hogy Magyarországon még milyen közel vannak az emberek egymáshoz. Mi azt mondjuk, hogy már mi is atomizálódtunk, meg szigetelődünk egymástól, de számukra az, hogy mit tudom, mi találkozunk emberekkel, kezet fogunk, meg megöleljük, meg néha, tehát az, hogy megpuszíjuk egymást, az meg aztán teljesen idegen tőlük. Az egyik fiú azt mondta, hogy 3 éves korában puszílta meg az édesanyja utoljára, azóta az ő arcát nem érintette senki. Tehát a közösség, az a régi közösség, ami még az én gyerekkoromban is működött, az valami csoda volt. Mert lehet, hogy nem dolgoztak egyébként kevesebbet az emberek azzal, hogy sorba mentek a kukoricát letörni, meg fosztani, meg aztán tollat fosztani. Tehát ugyanannyit dolgoztak, de mégis könnyebben ment a munka. És mégis áldásosabb volt az a munka. Azért, mert volt egy közösség. Azért, mert nem egyedül végezték, nem magukban voltak csupán. Hát, ha még ennek a csapatnak az alapja Jézus Krisztus. Akkor milyen áldás van? Jézus Krisztus arról beszél, hogy a keresztény élet az nem más, mint ez a kalák, amiről alapvetően beszéltem az imént is, amit megéltünk mi öregebbek annak idején a falvakban, kisvárosokban, az a keresztény élet is. Van valami, ami közösséget teremt az ember számára. Ott a munka teremtette a közösséget, a szórakozás teremtette a közösséget. Itt viszont azt olvasjuk ebben az igében, hogy Jézus Krisztus, aki a közösséget teremtő, így írja magáról, hogy én vagyok a szőlőtő. Ti vagytok a szőlővesszők. Aki járatos a szőlőtermelésben, vagy egyáltalán a növénytermelésben, az érti, hogy milyen csodálatos ez a kép. Jézus azonnal tájon beszélt erről, ahol mindenki értett a szőlőtermelésre. Tudták, hogy mit jelent az, hogy ki a szőlős gazda, tudták, hogy a szőlő tőkét ápolni kell, a szőlővesszőket meg kell metszeni, a fattyakat meg le kell metszeni. Tehát tisztában voltak ezzel a képpel az akkoriak. Nyilván, akik most itt vagyunk, nem biztos, hogy szőlőtermelési szakemberek vagyunk, és értjük, amiről itt szó van. De abban az időben is ottól elhangzott, ez annyira egyértelmű volt, hogy nem kellett hozzá még magyarázatot sem fűzni. Tehát csodálatos ez a kép. És ahogy leírja Jézus ezt a képet számunkra, az egyik végén azt látjuk, hogy ott van a szőlős gazda, a másik végén pedig ott van a gyümölcs. Közben ott van a szőlőtőke és a vessző. És Jézus azt mondja, hogy a gyümölcs az fontos, az a vessző marad meg, ami a gyümölcsöt termi, a szőlős gazda az, aki mindezt elvégzi ebben a világban, elvégzi az emberben, és itt ennek az egésznek az alapja pedig, ami a közösséget megteremti, az maga Jézus Krisztus. Tehát ott van a szőlőt és rajta a veszők, és aki ért a szőlőtermelés, az nagyon jól tudja, hogy fontos kinevelni a szőlőtőkét. Fontos, hogy erős tőke legyen, amin aztán majd a vesszők tudnak növekedni. Hitvány tőkén nem nő majd a jó vessző. Jézus a tökéletes szőlőtő. Jézus a tökéletes szőlőtő. Isten adta számunkra. Fontos, hogy rajta legyenek a vesszők, termővesszők, amelyek aztán megtermik a gyümölcsöt. Nem vagyunk egyedül ebben. Olyan jó látni ezt, hogy a szőlős gazda folyamatosan működik. Amikor Madács megírta az ember tragédiáját, akkor azt mondta, hogy az alkotó pihen. Az alkotás pedig megy magától. Szegény Madács, nem érted hozzá. Mert az alkotó nem pihen. Az alkotó azt írja, ez az ige, hogy metszi az a teremtését. Formálja, alakítja. A teológia nyelv azt mondja, hogy a kreáció kontinua. Folyamatosan teremt az Isten. Nem csak egyszer megteremtette a világot, és aztán ölbetett kézzel malmozik, hanem folyamatosan teremti a világot. A te életedet is, az enyémet is. És végignézek a gyülekezeten, nagyon jól látni, hogy rengeteg baba van. Tehát majdnem minden széken van egy-egy gyerek az ölbe. Talán hallatszik is a gőgicsélésük is. Milyen jó. Milyen jó, hogy vannak ezek a gyümölcstermések itt a gyülekezetben. Olyan jó végignézni, hogy nem elszáradt ágról van szó, hanem gyümölcsöt termő ágról van szó. Az Isten szeretné azt, hogyha a termés az gazdag lenne az ember életében. A képértelmezése kapcsán egyértelmű, tehát előttünk, hogy a mennyei atyánk nem hagyja magára a teremtést, hanem folyamatosan teremt. Újabb generációkat hoz. Megáldja az embernek a házasságát. Megáldja az embernek a gyermeknevelését. Megáldja a gyermeknek az életét, hogy tovább növekedjék. Hogy kiteljesedjen az élete. Nem hagyja magára az Isten a teremtését, hanem folyamatosan tisztítja, neveli az övéit. Nem öncélúan neveli egyébként, hanem azt mondja, hogy termésre van szüksége. Termést hol lesz majd a vége. Ahogy Jézus Krisztus kiküldte a tanítványokat annak idején, elküldte, hogy az ő nevében hirdessék az evangéliumot, ördögöt űzzenek, meg mindent csinálnak. A tanítványok, amikor visszajöttek, nagy örömmel mondták Jézusnak. Jézus, a te nevedre még a sötétség birodalmának emberei is engedtek. Még a démonok is engedtek a te nevednek. Csak azt mondja nekik Jézus, ne annak örüljetek ti, hogy a démonok engednek az én nevemnek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyek országában. Mert a szőlőnek a termése, az nem a vesszőnek az érdeme. Mert önmagában, ha egy vesszőt levágunk, még ha be is tesszük egy pohár vízbe, vagy egy váza vízbe, lehet, hogy a rügyek még kipattannak, de hogy azon nem lesz szőlő, nem lesz gyümölcs, az biztos. A szőlő vesző önmagában kevés, ha nincs rajta a szőlőtőn. Ezért mondja Jézus, hogy maradjatok én bennem, maradjatok én rajta, mert hogyha külön vagytok, külön éltek az életeteket tőlem, akkor el fogtok pusztulni, nem lesz gyümölcs a termény. Lehet, hogy még egy kicsit úgy tűnik, mintha élnétek. Lehet, hogy még a rügy az kipattan az életetekben, és mutatja az életnek a jelét. De igazából nem lesz rajta gyümölcs termés sohasem. Ezért mondja az Isten, hogy ne annak örüljetek, mondja az Isten igény, ne annak örüljetek ti, hogy gyümölcs van, hanem annak örüljetek, hogy benne vagytok az Isten tervében, ott van a mennyben fölírva a ti nevetek. Bele vagytok oltva a szőlő tőkébe. Életetek van. És hogyha ez normálisan működik, akkor persze ott van a gyümölcs. De nehogy azt higgyétek, hogy az tőletek van. Hát ha nem lenne szőlőtőke, amely az éltető nedvet adja a vesszőnek, hát nem lenne gyümölcs sohasem rajtatok. Tehát olyan jó látni, hogy az Isten helyre teszi bennünk azt, hogy mit jelent a földön vegetálni, és mit jelent a földön gyümölcstermő életet élni. Az Isten szeretné, hogyha minden gyermeke, minden teremtménye szőlő, vagy gyümölcsöt termő szőlővessző lenne. Mert Jézus a szőlőtő. Az Isten kegyelmét elfogadott ember, az pedig a szőlővessző, gyümölcsöt termő szőlővessző. Azok, akik ebben a világban megszülettek és élnek, azok fattyúvesszők. Olyan jó a magyar nyelvben, ezt nem kell értelmezni, mert a fattyúkat levágták a szőlőtermelők. Ami fattyúvessző, azt levágják róla. A fattyakat, azokat kidobják a tűzre. A szőlővesszőket pedig, amelyek termésre vannak berendezve, azokat pedig megmetszik. Az se nőhet a világban, hanem megmetszik. Azért, hogy az optimális termés meg legyen rajta. Ez az a kreáció kontinua, ez az a folyamatos teremtés, amit az Isten az ember számára ad. Nem enged, hogy burjánozzon az ember élete, hanem fogja és lemetszi azokat az ágokat, amelyek elvennék az energiát attól, hogy az optimális termés létrejöjjön. Az Isten csodálatos teremtő munkája most is működik. Fattyakat lemetszik, és ahogy ebben az igében olvassuk, vagy az ige után olvassuk, közvetlenül a következő versekben, azokat tűzre vetik. A gyümölcs termőket pedig megmetszik, visszametszik, termőre metszik, hogy a szakszavakat használjuk a termesztésben. De mindennek az alapja az a szőlőtőke, amely az éltető nedvet adja az ágakhoz, a vesszőköz, hogy teremjék a gyümölcsöt. Tehát ki ez a szőlőtő? Ki ez a szőlőtő, aki adja az éltető nedvet? Hát ahhoz, hogy Jézus Krisztus lehessen ez a szőlőtő, ahhoz neki el kellett jönni ebbe a világba. Meg kellett magát kisebbítenie. A menny tökéletes világából, az Isten tökéletes világából eljött ebbe a teremtett világba, ami rész szerint való. Eljött, fölvette az emberi formát. Ráadásul szenvedett, sőt meghalt értünk, azért, hogy nekünk majd kapcsolódásunk lehessen ahhoz a szőlőtőhez, amelyen teremhetjük a gyümölcsöt. Tehát Jézus önmagát adta azért, hogy az embernek élete legyen, sőt, gyümölcstermő élete legyen. És ezzel, hogy Jézus vállalta ezt a szenvedést, kereszthalált, ezzel megteremtette azt a közösséget, amit ott a rész szerint való emberi közösségben említettem, hogy falvakban összejöttek az emberek, hogy együtt éljék az életüket. Jézus Krisztus lett ennek az életnek a kovásza, az a szőlőtőke, amelybe illeszkednek, amelyre telepednek a szőlővesszők. És amelyek aztán hozzák a gyümölcsöt. Így lehetünk mi az Istennel, Jézus Krisztussal éltető közösségben. És hogy az ágak hegyen levő gyümölcsök az ágak hegyen levő rügyek megteremjék a gyümölcsöt, ahhoz az kell, hogy rajta legyenek a szőlőtőkén a vesszők. Ne váljanak le róla sohasem. Az emberi élet az sajnos nem olyan, mint a szőlőtő meg a szőlővessző, sajnos az ember el tud bitangolni. Erre hoz Jézus Krisztus másik példázatokat, amikor azt mondja, hogy a nyájból elkódorog egy-egy bárány. És akkor ez belül egy eltévedt bárány. Ami nem baj, mert ha az eltévedt bárány észreveszi, hogy el van tévedve, akkor Jézus utána megy. Kezébe veszi, és visszahozza. Az a fiú, akinek nem tetszik az atyának a háza, az elmegy a háztól, kikéri a vagyonát, és lesz belőle tékozló fiú. Nem baj, ez sem, mert a tékozló fiú is rádöbbenhet, hogy az atyai házban jobb dolga van, és az atya visszavárja ezt a tékozló fiút. Olyan jó látni, hogy az Isten nagyon sok példát ad elénk, hogy hogyan tudjuk mi a hétköznapi életben is megélni a vele való kapcsolatot. Isten azt szeretné, hogy ne eltévedt bárányok legyünk, ne tékozló fiúk legyünk, hanem legyünk a nyájhoz tartozó bárány, a szőlőtőkén levő vesző, és az atya házában élő fiú. Mert akkor lesz teljessé az életünk. Akkor lesz meg az a gyümölcstermés, amiről így beszél egyébként, nem volt már kijelölve mára, de ennek a példázatnak az utolsó mondata, hogy az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek. És akkor tanítványaim lesztek. Azok a tanítványok, akik gyümölcsöt teremnek az Istenben. Akik nem teremnek gyümölcsöt, azok nem tanítványok, azok nincsenek rajta a tőkén. Aki a tőkén van, az nem tud mit csinálni, az termi a gyümölcsöt. Akinek Krisztus a szívében van, akinek Krisztus megtisztította a szívét, belehelyezte a kegyelmét, az termi a gyümölcsöt. Az nem tud nem gyümölcsöt teremni. Annak az életéből fakad ez. Ezért mondja Jézus, hogy maradjatok én bennem. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. És hogyha ez megvan, akkor létrejön az, amiért ez az egész példázat megíratott, hogy az életünk olyan legyen, hogy legyen a szőlősgazda világossá, meg a gyümölcstermés is, és közben, ami nekünk feladatunk, hogy maradjunk a szőlőtőkén. Maradjunk abban a Jézus Krisztusban, aki önmagát adta azért, hogy neked, meg nekem is, meg ezeknek a kicsin gyermekeknek is, akik itt vannak most, egyrészt keresztelőre jövő, másrészt pedig a rokon család, másrészt egy gyülekezeti tagság gyermekei. Amikor itt állunk az Isten előtt, a keresztség előtt, hogy megtudjuk azt, megértsük azt, hogy mi az élet lényege és értelme. Isten szeretne bennünket ebben vezetni, és szeretné, hogyha ez a választás itt lenne a szívemben. Válasszatok! Szeretnétek élni? Szeretnétek gyümölcstermő életet élni? Akkor válasszátok azt a tőkét, akire beleilleszkedve valóban meg is történhet ez. Szeretnétek teljes életet élni? Akkor menjetek vissza az atyai házba. Ne tékozló fiúként éljétek az életeteket, keresve az élet lényegét, értelmét. legyetek a szőlőtőkén, legyetek a nyájban, legyetek az atyaházában. Erre biztat bennünket ez az ige. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy te nem hagysz bennünket egyedül. Hálás a szívem azért, Urunk, hogy te gyümölcsöt szeretnél adni minden ember életébe. Te szeretnél azt, hogy kiteljesüljön az ember élete. Te szeretnél azt, hogy az emberek megmutathassák azt, hogy milyen a te hatalmad, dicsőséged, nagyságod. Így állíts magad elé, Urunk, ezen a mai Isten tiszteleten is bennünket. Szeretnénk a szívünket megnyitni, felemelni hozzád. Szeretnénk, hogyha belépnél az életünkbe, hogyha megtisztítanád azt úgy, mint ahogy a vesszőt ígérted, megtisztítanád, hogy minél nagyobb termést hozzon. Köszönjük néked, hogy itt lehetünk előtted, hogy még tart a ma. Áldassék a te neved, Urunk, hogy kegyelmed a mai napig tart. Légy azokkal, akik gyászolnak, akiknek halottjuk van a családban. Áld meg őket, Urunk, hogy békességük legyen, a Riskó családot tesszük elé most, Urunk. És köszönjük néked, hogy sok család ünnepelhet velünk, hogy gyermekáldás van a családban, gyermek született. Köszönjük néked, hogy a keresztség előtt is itt állhatunk most. Köszönjük néked, hogy az életünket metszed, tisztítod, finomítod. Úgy, ahogy ígérted az igéd által. Add meg, hogy az igéd fontos legyen a mindennapokban. Add meg, hogy valóban éltető eleme lehessen az életünknek. És aztán kibontakozhassék az a teljes élet, amikor te benned, a te veled való közösségben, egymással közösségben megéljük azt. Amen.
Így, Uram, engem áldássál, lelkedet úgy várom. Tette a szívem hálását, hogy neked szolgáljon. Bárhová küldesz ajkamról, zengel az új énem. Így, Uram, engem áldássál, oly sok a húsében.
Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben megtartjuk Isten tiszteletünket. Hirdetem a testvéreknek, hogy Magyarósi Márti csak most tudott szolgálni itt közöttünk, hogy 4 napig itt volt, tehát a lektor jövő vasárnap nem ő lesz, de keresünk új lektorokat, akik szívesen szolgálnak a gyülekezetben. Búzás Istvánnál, felügyelőrünknál jelezzék, jelentkezzenek, hogy lektori szolgálatban szívesen vesznek részt. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai Isten tiszteletünkön, mint ahogy igehirdetésben is már kitértem rá, keresztelők lesznek. Megkeresztelünk 3 gyermeket a mai Isten tiszteletünkön. Az Úr adjon sok áldást a családoknak, az Úr adjon sok áldást a gyülekezetnek. Ezeken a keresztelőkön, gyermekeken keresztül is. Jó előre hirdetem, hogy lesz Eke csendes nap október 1-én, női csendes hét Biatorbágyon október 2-ától, férfi csendes hét pedig október 30-ától. Akik szeretnének ezekre jelentkezni, kérem, hogy szóljanak, kérem, hogy jelezzék számunkra, hogy meg tudjuk szervezni az odavaló utazást is, meg a részvételt. Természetesen internetes honlapon is lehet jelentkezni ezekre a csendes hetekre, megtehetik a testvérek. Az imádság levelet szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, kiosztott hírlevelünkön ott van azoknak a listája, akik kérik, hogy hordozzuk őket imádságban. Mint ahogy az imádságban már kitértem rá, Riskó György meghalt, temetése jövő héten lesz, hordozzuk imádságba a családját, az Úr adjon békességet minden gyászoló szívbe. A 2 havi hírlevelünk az elkészült, istentisztelet végén elvehetnek a testvérek belőle, amelyben szerepelnek a hosszabb távú programok, illetve a gyülekezetünk életéből szemelvények. Aki szeretne többet tudni a gyülekezetről, megnézheti azt is, és természetesen az internetes honlapunkat is. A keresztelőre majd a 171-es számú énekünk eléneklésével készülünk. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. ahogy lehajtottam a fejemet, jutott eszembe, hogy bár tegnap elbúcsúztunk Kétitől a csendes napunkon, de nem biztos, hogy mindenki ott volt a gyülekezetből. Kéti Szaladé itt volt közöttünk egy évig. Kéti, stand up please. Önkéntes volt itt a gyülekezetünkben, az Amerikai Egyesült Államokból jött ide. Ma vagy holnap elutazik, csütörtökön pedig visszarepül az Amerikai Egyesült Államokba. Hogy aztán mikor találkozunk meg, hogyan, azt nem tudjuk, de őt is hordozzuk imádságban, mint ahogy ő is megígérte, hogy mind a görög szálláson folyó munkát, mind a gyülekezet többi részében folyó munkát imádságban hordozza. Köszönjük, Kéti, hogy itt volt közöttünk. Igen. Sok mindent megtanult még. Már magyarul. Hát lehet, hogy még nem Arany Jánosi szinten, de már azért néhány gondolatot el tud mondani magyarul. Ja. Tehát keresztelőre készülve 171-es számú énekünket énekeljük. Keresztanya fogja a gyereket, anyát elől, apát hátul. Anyát elől, apát hátul. Női karé elől, férfi karé elől. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor először léptetek ebbe a templomba azzal a szándékkal, hogy ezeket a gyermekeket a keresztség áldásában részesítjük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket is, bejövetelüket, kimenetelüket, mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetelőt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Testvéreim az Úrban, nagyon fontos igét választottam most erre a keresztelői alkalomra, amely számomra János 3.16 mellett az egyik legfontosabb ige a Szentírásban. Szintén János evangéliumában van megírva ez az ige, az első fejezet 12. versében a következőképpen. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet Isten igényét. Tehát János evangéliumából olvasok egy ige verset, az első fejezet 12. versét. Így szól hozzánk Isten igéje: akik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiainak neveztessenek. Amen. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, kedves szülők, keresztszülők, és kedves keresztelendő gyermekek is. Nem párnapos csecsemőkről van szó, ők már élénken figyelik, hogy mi történik itt körülöttük, ha még esetleg az igének az értelmét vagy értelmezését nem is fogják föl. De jó, hogy itt vagytok vélek, és akik nem tudják, nagyon messziről jöttek Eszter és Bors a két gyermekkel, akik ilyen gyermekként születtek Németországban. Ti csak a szomszédból jöttetek innen Nyírtelekről, De hát Eszter is Nyírterken lakott, ha a nyírszőlősi végén is annak idején, és onnan kerültek el Németországba. Jó látni, hogy kapcsolatot tartotok az itteni gyülekezettel, és jöttök hozzánk, és a keresztelést itt végzitek. És együtt lehetünk most így, a nagy távolságok ellenére is, Nyírtelek és Hannover, vagy az a kimondhatatlan város, ahol most költöztetek, legalábbis számomra még kimondhatatlan, de Hannoverben születtek a gyerekek. Ezt az igét küldte most az Isten felétek, akik befogadták, hatalmat kaptak arra, hogy Isten fiainak neveztessenek. Ahogy az imént is az igében elmondtam, Jézus a szőlőtő, és hozzá kapcsolódnak az emberek. Akik befogadják őt, azok beoltatnak a szőlőtőbe. Akik nem fogadják be őt, visszautasítják őt, azok nem lesznek beoltott szőlőveszőké. Isten azt mondja ebben az igében, feltétele és az ígérete így hangzik, hogy fogadjátok be, és ha befogadjátok, akkor hatalmat kaptok arra, hogy Isten fiainak neveztessetek. Az Isten fiúság az nem azt jelenti, hogy valami rettenetesen elkülönített világban éli az ember az életét, netán szerzetesként vagy valami remeteként, hanem az Isten fiúság azt jelenti, hogy az Isten bejegyzett az ő naptárába. Bejegyzett az ő könyvébe, amit életkönyvének is hív a Szentírás, amiben bejegyzi az embernek a nevét, és azt mondja, hogy ő az én gyermekem. És hogyha eljön majd annak az ideje, hogy ez a világ lezárul, nem tudjuk az idejét, nem is lenne jó, hogyha tudnánk, lezárul ez a világ, akkor az életkönyvében lévők kerülnek elé. Az Isten feltétele az, hogy fogadjátok be őt. Miért olyan balga az ember, hogy nem fogadja be? Hogy lehet az, hogy Jézus Krisztussal szemben állnak emberek? Amikor Jézus eljött a világba, eljött az övéi közé, így írja János evangéliuma. Eljött a világosság a sötétségbe. De a sötétség nem fogadta be a világosságot. Az övéi nem fogadták be őt. Milyen skandallum ez, hogy az Isten szeretete abban nyilvánul meg az emberek felé, hogy elküldi az ő legkedvesebbjét, és azok, akiket elküldi, azok nem fogadják be a szívükbe. Nem törődnek vele, sőt, nem, hogy nem törődnek vele, hanem még kirekesztik, meg akarják kövezni. Aztán megszenvedtetik, később megölik. Olyan megdöbbentő ezzel szembesülni, hogy az Isten teremtett világa, az, akit az Isten a szeretetéből férfivá és asszonyá teremtett, megáldotta a házasságukat, gyermek áldást ad az életükbe, azok nem ismerik föl, és nem fogadják be az Isten feléjük lemúló szeretetét. Ha logikusan gondolkodunk, azt mondjuk, hogy ilyen balgember nem létezik, ilyen balgember nem létezhet. De sajnos vannak, de tudjuk, hogy vannak. Akiknek a szívükbe nem tud belevilágítani az Isten világosság. Akik nem fogadják be, mert azt mondják, hogy ne világítson be ide senki, mert én a saját életemet szeretném élni. Befogadni, tehát azt jelenti, hogy Isten fiává lesz az ember, és akik befogadták őt, azok valóban örökösei lesznek Istennek, és örökös társai Jézus Krisztusnak. Egy régi történet az, amikor még a hívő életem elején, a 80-as évek közepe tájékán találkoztam valakivel, aki egy olyan szektának volt a tagja, aki a gazdagságot, a földi gazdagságot hirdette, egy könyvárus volt Balassagyarmaton, csak oda mentem hozzá, kérdezte, hogy ismered-e Istent? Mondtam, hogy igen. Jézus Krisztust? Mondom, persze, ő a megváltom. És gazdag vagy? Mondom, igen. És akkor rám nézett, és akkor milyen vagyonod, vállalkozásod van? Mondtam, én a világ leggazdagabb emberének vagyok a gyermeke. Én vagyok a leggazdagabb ember gyermeke. Kereste vajon, hogy ki lehet az a leggazdagabb ember itt Magyarországon. 80-as években ez azért érdekes lett volna. Később esett le a tantusz, hogy én a mennyei atyának a gyermeke vagyok, aki az egész világot uralja és birtokolja. És én az ő gyermeke, az ő örököse vagyok. Azok a gazdagok, akik a mennyei atya örökségében élnek. Szegény gazdagok, meg gazdag szegények, regény is született ebből a visszás gondolatból, de sajnos sokszor úgy van, hogy aki úgy érzi, hogy gazdag, az rettenetesen szegény. És akiről az látszik, hogy szegény, az valójában nagyon gazdag. Jó lenne, hogyha a ti szívetekben is ez a gazdagság látszana. Ez a gazdagság lenne. És hogyha ez a gazdagság megjelenik az életetekben, akkor a világ irigykedve néz rátok. Mert a világ sóvárogva várja ezt a gazdagságot. A hozzávezető utat nem ismeri, vagy nem akarja felismerni, de szeretné azt a gazdagságot, amit az Isten fiúság ad az ember életébe. Olyan jó tudni azt, hogy az Isten számunkra a keresség lehetőségét adta. A keresség azért van, mert Jézus megszenvedte és meghalt azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen. A keresség nem más, mint hogy naponta fölveszem az ő keresztjét. És azt az óemberi természetet, amiről a Szentírás így ír, hogy atyáinktól örökölt hiába valóság, amiről a Szentírás így ír, hogy kár és szemét, azt én is valóban kárnak és szemétnek ítéljem, és engedjem, hogy az Isten újjáteremtő szent lelke naponta megújítson engem. A keresség erre figyelmeztet bennünket, föl kell venni Krisztus keresztjét, és rajta megfeszíteni azt az óemberi természetet. Hogy az az új élet, amit ő szeretne adni, ami az eredeti, a teremtésben megadott emberi élet, az valóságá lehessen az életünkbe. Ezért vagyunk most itt az oltár előtt, ezért vagytok most itt ezekkel a gyermekekkel Isten oltár előtt, hogy mindez elkezdődhessen a gyermekek életében. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt a keresztelésre készülve. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, te, akik ezeknek a gyermekeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által az üdvösségüket is kiművelted, árazd reájuk szent lelkedet, Urunk, ébresz bennük élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjanak állni a bűnnek, minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressenek az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim az Úrban, kedves szülők, keresztszülők, és Krisztus rendelése szerint megkereszteljük ezeket a gyermekeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltónkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény anyaszent egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a keresztség áldásában részesüljenek? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjénén nevelitek ezeket a gyermekeket? Vállaljátok-e? Mi legyen a gyermek neve? Hajj. Megkeresztelek téged az atyának, fiúnak és szentélek. Hogy állunk egy mostantól? Mi legyen a gyermek neve? Borúkra, megkeresztelek téged az atyának, fiúnak, Szentléleknek nevében. Járjuk egy Istenben. Anyák, vegyétek át a gyermekeket. Az ikreknél az apa is besegített ilyenkor. Ami mindenható mennyei atyánk, aki megteremtette ezt a világot, megteremtette az embert, férfivá és asszonnyá, gyermekáldást ígért, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, töltsétek be a földet, ami mennyei atyánk áldása kísérje a gyermekvállalásotok, a gyermekneveléseteket. Adjon nektek bölcsességet naponta, ahhoz, hogy a gyermeknevelésben bölcsen tudjatok dönteni. Keresétek az ő szent lelkét, és valóban teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét, amely ezeken a gyermekeken is megjelenik. És hogy betölthessétek azt a küldetést, amit elkezdtetek most. És mostantól mindörökké így legyen. Amen. Foglaljatok helyet. Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható irgalmas Istenünk, mennyei atyánk, hálát adunk néked, és dicsérjük a nevedet, mert egyházadat kegyelmesen megtartod, és építed, gyarapítod. Magasztalunk téged, Urunk, hogy a keresség áldásában részesülhettek ezek a gyermekek. Köszönjük néked, Urunk, hogy a te terved az, hogy egyesítsd őket, Urunkkal, megváltunkkal, az Úr Jézus Krisztussal. Urunk, te tudod egyedül beoltani ezeket a gyermeki életeket is a szőlőtőbe. Te tudod az ő életüket is gazdaggá, gyümölcsözővé tenni. De használj ebben bennünket, Urunk, szülőket, keresztszülőket, gyülekezetet. Köszönjük néked, Urunk, hogy még a nagy távolság ellenére is lehet kapcsolat a gyülekezet és a Németországban élő család között. Köszönjük, Urunk, hogy Eszterék, Borssal, két gyermekkel eljöhettek, itt lehetnek a gyülekezeti közösségben. És köszönjük, Urunk, hogy a Hudák család is itt lehet, és már ünnepeljük, hogy jön a következő gyermek, és lesz a következő keresztelő. Áldassék a neved, Urunk, hogy a te teremtő jelenléted gyarapítja a te egyházadat, országodat, és dicsőíted a te nevedet. És Urunk, hála is, dicsőítés van a szívünkben minden egyes gyermek születése kapcsán. Tudjuk, Urunk, hogy nem tarthatjuk meg az életüket. Nem tudunk egészséget adni nekik. Nem tudunk sikert adni az életükbe. Tudjuk, hogy te vagy az egyetlen, aki mindezt meg tudod adni számukra. Te vagy az egyetlen, aki végig tudod hordozni az életüket születésiktől a halálukig. De köszönjük, Urunk, hogy a halállal sem fejeződik be az élet, hanem az örökké valóságban, ott a te országodban együtt lehetünk dicsérve magasztalva a te nevedet. Hálások vagyunk mindazokért, akik ezt észrevették, ebbe betagozódhattak, és ezért szolgálatot vállalnak. Add meg, Uram, hogy mindannyiunk szívében ott legyen a buzgolkodás a te országod építésére, hogy magunk is gyarapodhassuk. Teremhessük azt a gyümölcsöt, amelyet az életünkben meg szeretné valósítani. Így légy egyházunk vezetőivel, püspökökkel, esperesekkel, lelkészekkel, felügyelőkkel, presbiterekkel, hogy bölcs szívhez juthasson mindenki ebből a szőlőtőkéből táplálkozva. Köszönjük, Urunk, hogy az egész teremtett világ is előtted van. Azok, akik hatalmat kaptak arra, hogy kormányozzák a világot, adj nékik előtted való megállást, Urunk. Adj nékik bölcsességet, hogy úgy vezessék, úgy kormányozzák ezt a világot, hogy a te teremtett valóságod az egyre inkább gazdagodjon, épüljön, szépüljön. A benne élő emberek pedig megtapasztalhassák a benned való közösség áldását, örömét ebben a világban is. Köszönjük, hogy egyéni életünk is ott van előtted, házasságunk, gyermeknevelésünk. Te tudod, kik vannak szükségben. Te tudod, kik azok, akik hajlék nélkül vannak, vagy hajlék nélkül élnek. Te légy segítségük, Urunk, és bennünket is használja feléjük való szolgálatban. A Riskó családot újra elé tesszük, Urunk. Áld meg őket ebben a nehéz helyzetben. Hadd kapjanak te tőled békességet. Hadd lehessél te az életüknek a középpontjában. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Befejezésül énekeljük a Béke messze tőled kezdetű éneket, amelynek a számát mindjárt megkeresjük. Hanyas? Egyes.
Thank you.